17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Az Európa Rádió híreit hallották.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Magyarország történetének két legnagyobb diplomáciai rendezvénye, a nyugati világ csúcs találkozói lesznek a héten Budapesten, közölte Kovács Zoltán a magyar EU elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak, írt a közleményében Kovács Zoltán. Csütörtökön az Európai Politikai Közösség találkozója lesz, amelyre 47 állam és kormányfő és jelentős nemzetközi szervezetek vezetői kaptak meghívást. Pénteken informális EU csúcs házigazdája lesz Magyarország, ahol az Európai Unió mind a 27 tagállama és minden uniós intézmény képviselteti magát. Mindkét eseményen téma Európa biztonsága, különös tekintettel az ukrajnai háborúra, Európa geopolitikai és gazdasági helyzete és az Európára nehezedő migrációs nyomás. Az ingyenesen letölthető egészségablak applikációval az idei évre még mintegy 5500 időpont foglalható urológiai vizsgálatra hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Férfi Egészség hónap kapcsán tartott budapesti sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence közölte, hogy novemberben 1600, decemberben pedig mintegy 3900 szabad időpont áll rendelkezésre urológiai vizsgálatra, országosan 131 intézményben. Hangsúlyozta, hogy az időpontfoglalás gyors és egyszerű, szinte 3 gombnyomással intézhető az okostelefonra telepített applikáció. Rétvári Bence ismertetése szerint az egészségablakban a legtöbbször a bőrgyógyászati, a fülorgégészeti és a szemészeti szakrendelésekre foglalnak időpontot a felhasználók. Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója a Férfi Egészség hónap kapcsán a prosztatarák okozta megbetegedések megelőzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a prosztatarák ideje korán felismerve teljes mértékben gyógyítható. A betegség jelei ma már egy egyszerű PSA vizsgálattal egy csepp vérből kiszűrhetőek. Ismertetése szerint 50 és 70 éves kor között a férfiaknak évente ajánlott a vizsgálat, ha a családban már előfordul daganatos megbetegedés, akkor pedig már 45 éves kortól. Már csak 2 hónap és ismét szűkül a családvédelmi akcióterv egykor legnépszerűbb támogatása a babaváróra jogosultak köre. Azon családok, ahol a feleség már elmúlt 30, de még nem töltötte be a 41. életévét, meglévő várandóság, vagyis a 12. hetet betöltött magzati kor igazolása esetén ez év december 31-ig még jogosultak a támogatott hitelkonstrukcióra. Ez az opció a jövő év első napjától már nem lesz elérhető, a támogatási kör tovább szűkül, tájékoztatta rádiunkat a Duna House. Az MNB adatai szerint a kedvezményes lehetőség 2019. júliusi indulása óta csaknem 2553 milliárd forintnyi támogatott hitel került kihelyezésre. Az idei évben az igénylők 95%-a a 11 milliós maximális összegre nyújtotta be kérelmét, 89%-uk lakásvásárlásra, lakáskorszerűsítésre, felújításra vagy bővítésre költi a szabadon felhasználható kölcsönt, de megduplázódott tavalyhoz képest a banki hitelüket kiváltók aránya is. Megjelentek az öntözésfejlesztési pályázati felhívások. Az öntözésfejlesztés a magyar mezőgazdaság versenyképessége erősítésének egyik alapvető feltétele. A termelői beruházások számára jelentős pályázati lehetőségek voltak elérhetőek a vidékfejlesztési program keretei között, a lehetőség pedig az új támogatási ciklusban is a gazdálkodók rendelkezésére áll, jelentette be az Agrárminisztérium. Közleményükben hangsúlyozzák, Cél, hogy az öntözött területek nagysága a következő években is folyamatosan emelkedjen, a termelés biztonsága és a magasabb értékű kultúrák termesztésének növelése érdekében. Ezt szolgálja az összesen 65,8 milliárd forint összeggel november elején meghirdetett két pályázati konstrukció is. A minisztérium ismertette, a konstrukciók támogatják a víztakarékos öntözési technológiák bevezetését, az öntözőrendszerek vízfelhasználásának optimalizálását, a víztakarékos öntözési infrastruktúra és a kapcsolódó műtárgyak korszerűsítését, bővítését és rekonstrukcióját, valamint új öntözővízszolgáltató művek és rendszerek létrehozását.
Az időjárásról.
Adáskörzetünk nagy részén továbbra is marad a többnyire derült vagy fátyol felhős időjárás, estére párássá válik a levegő, helyenként köd képződik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fok között alakul. Csütörtökön a pára és köd feloszlása után fátyol felhős napos időben lesz részünk, csapadék ekkor sem várható, a légmozgás néhány helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.
Hírek az Európa Rádióban.
Én csak fekszem itt és bámulom az eget, amit eddig hittem, az most hol lehet? Kisurran a hátsó ajtón a gondolat, és magával visz mindig egy másikat. Amikor azt hittem, hogy ennek vége már, amikor úgy látszik, hogy itt semmi új nem vár, régi álmom kopog csendben az ablakon, halkan ébreszget, hogy új utakra csaljon, rajzold az égre, arra, amivel útnak indultál, hogy vissza ne fordulj, soha már, rajzold az égre, hogy nincs még vége, nem lehet, indulok érted, járjuk be újra a régi tereket, csak lépj tovább.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. az Európa Rádió magazin műsora.
Szép napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában 2021-ben jött létre az a nemzetközi kutatások által is bizonyítottan hatékony a kognitív viselkedés terápia módszerén alapuló részleg, ahol a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását segítik. A komplexum teljes kihasználtsággal működik, sőt, bővülésre lenne szükség. Ennek azonban egyelőre nincs meg az anyagi fedezete. A részletekről Németh Laura, a Kamasz szakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpont részlegvezetője mesél majd rádiónknak.
2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk. Mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítmény szorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulat kezelő csoportunk.
De elmerülünk a biogazdálkodás rejtelmeiben is dr. Gál Tamás agrármérnök segítségével.
Kezdjük azzal, hogy ez a biogazdálkodás, ez egy elsősorban Magyarországon használt kifejezés, tehát például angol nyelvterületen inkább az ecological, amit használnak, tehát ez inkább a magyar ökónak felel meg. Ami különbséget kell tenni még ugye, hogy biogazdálkodás, ez egy gyűjtőfogalom. Ez jelentheti azt, hogy valaki nem használ mesterséges, ipari úton előállított vegyszereket, és egyfajta környezetkímélő gazdálkodást szeretne folytatni. Ez még nem föltétlenül lesz fönntartható, vagy nem föltétlenül lesz környezeti szempontból különösebben kedvező, inkább csak semleges. Ugye az, hogy ökológiai gazdálkodás, az ennél már egy szűkebb fogalom, ugye ökológikus, ugye ez azt jelenti, hogy ez a természeti rendszerben megújuló gazdálkodási forma, ami lehet, hogy mondjuk adott esetben kisebb hozamokat ígér, vagy beletartozik az is, hogy sokkal inkább összefonódik az emberi tevékenység az adott természetnek a valódi eredeti természetes ökoszisztémájával, tehát nagyobb ráutaltságot igényel mondjuk a madarakra, hasznos rovarokra, sünökre és egyéb olyan élőlényekre, amik segítik ugye az ökológiai gazdálkodás folytató embernek a munkáját.
Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Fény, színes vágy még, és lelkes tűz, mi is így örülünk, szeretünk, de mondd, hogy hány fiókba fér majd az életünk, sok terv és szó szívünkhöz hozzátartozó. És mondd, hány szekrény mi titkos álmot majd mi rólunk szól, hány kincsből válhat borfogó. Apámmal a kezünk mindig egyforma volt, pár vonás, mit közben átírt az élet. Sorsomat ma te őrzöd és két tenyered. A Most miénk, a holnap játszik a szélben. Csupa dal, csupa hit, csupa fény, színes vágy fűt, és nem félünk, nevetünk, ölelünk, szeretünk, de mondd, hogy hány fiókba fér majd az életünk, sok terv és szó szívünkhöz hozzátartozó. És mondd, hány szekrény méret, titkos álmot majd mi rólunk szól, hány kincsből válhat borfogó. Egyszer tán a múltunk gyermekeinknek adjuk, és így forog a régi film majd mi.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Június óta a teljesen felújított épületben segítik a pszichés nehezítettséggel élő fiatalok gyógyulását a Magyarországi Református Egyház Betesda gyermekkórházában. A kormányzati, zsinati és alapítványi forrásból megvalósult Magyarországon egyedülálló pszichoterápiás központban az intézmény munkatársai 8 fős csoportokban dolgoznak. Németh Laura részlegvezető, klinikai szakpszichológus elmondása szerint a technikák elsajátítása játékos formában élmények útján történik, élményterápiás elemek felhasználásával, amelynek köszönhetően egyszerűen a gyerekek nyelvén ismerhetők meg a módszerek.
2021. februárjában jött létre maga a részleg, és azzal a céllal, hogy már kórházi körülményeket és lehetőséget tudjunk nyújtani gyerekek számára, és hogy hasonló problémájú gyerekeknek egyszerre tudjunk segíteni, tehát ezért ilyen csoportos formában gondolkodtunk.
Milyen pszichés viselkedés problémákra kell gondolnunk?
Igen, mi bizonyos pszichés problémákra specializálódtunk, az egyik a gyermekkori kényszerbetegség, a másik mindenféle szorongásos zavarok, legyen szó társas helyzetben való félelmekről, legyen szó teljesítményszorongásról, vagy ilyen pánikbetegség, szomatizációs terület, tehát ezekre fókuszálva csináltuk a csoportokat, illetve még van ADHD, tehát hiperaktív gyerekek számára indulatkezelő csoportunk.
Leginkább a tiniket érinti ez, vagy most már egyre korábbi időszakra tehető?
Ez mindig betegségfüggő, meg ugye az van, hogy fejlődik a tudomány, tehát egyre hamarabb felismer a rendszer is, tehát hogy egyre hamarabb felismerhetővé válik. De az is biztos, hogy a COVID óta azért emelkedett a mentális problémák száma.
Ott a bezártság volt a legnagyobb gond?
Igen, részben az, hogy gyakorlatilag ugye abban az időszakban a gyerekeknek mindig a szülők a referenciapontok, tehát ott ugye sok szülő is megbillent bizonytalanságban, érezte magát szorongott, és ez is hatott azért a serdülőkre.
Hogyan tudnak segíteni egyébként? Tehát mi az, amiben tudnak nekik segíteni? Kapnak-e valamilyenféle technikákat, amelyekkel tudnak a mindennapi gyakorlatban, életben boldogulni?
Igen, szóval ezeket úgy kell képzelni, ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ahol a gyerekeknek egy ilyen úgynevezett képzeletbeli szerszámos ládát adunk a kezükbe, amik tele vannak olyan technikákkal, eszközökkel, szerszámokkal, amelyek segíthetik őket, mondjuk hosszú távon, ha ők ezt elsajátítják és beépítik a mindennapi gyakorlatukba, akkor a szorongás kezelés enyhítésében, vagy a kényszerek enyhítésében. Tehát gyakorlatilag arra tanítjuk meg őket, hogy ők hogyan legyenek a főnökök, és ne a szorongás irányítsa az életüket, vagy a kényszer, hanem pont fordítva.
És egyébként ezt a részleget, ahol dolgoznak, ezt ilyen bentlakásos helynek kell elképzelni, vagy pedig nem időközönként mennek és kezelik őket?
Nem, tehát ezek ilyen intenzív csoporttréningek, ilyen egyhetes vagy kéthetes formátumban vannak, és akkor igazából mi egy ilyen lendületet tudunk adni a változáshoz. Tehát úgy van, hogy nekünk a mi működésünk három pillére épül, az egyik ez az úgynevezett kognitív viselkedés terápia, ami ugye ez a valódi eszköz, tehát csak én képzelőbeli szerszámosát, a másik pillérünk az élményterápia, hogy ezeket a technikákat, eszközöket a gyerekek játékosan élmények útján sajátítsák el, és a harmadik a rendszer szemlélet, tehát hogy hiszünk abban, hogy akkor vagyunk a leghatékonyabbak, hogyha a szülő, a gyermek és a szakember összefognak, és ezért tartunk minden tréningünk elején és végén szülőcsoportot, ahol a szülőket abban segítjük, hogy hogyan érdemes hozzáállni az adott pszichés problémához, elmondjuk nekik is, hogy milyen technikákat tanultak itt a gyermekek, és hogy ők hogyan tudják otthon segíteni ezt a küzdelmet.
Az ország minden részéről várnak gyerekeket?
Igen, tehát mivel mi egy ilyen specifikus programot kínálunk, ami úgy nem nagyon hozzáférhető máshol, ezért van lehetőség arra, hogy bárhonnan érkezzenek hozzánk a gyerekek, igen.
És olvastam, hogy van terápiás szabaduló szobájuk. Ez mit akar?
Évekkel ezelőtt nyertünk egy ilyen Richter Anna közönségdíjat, ez gyakorlatilag azt akarja, az olyan, mint a szabadulószobás játékok, viszont annyiban specifikus, hogy ezek probléma specifikus terápiás szabadulószobák, ez azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha kényszerbeteg gyerekek vannak nálunk, akkor a hét végén, pénteken berendezzük nekik a csoportszobát egy ilyen szabadulószobává, és olyan feladatok vannak, tehát úgy tudják megfejteni a kódokat, amik segítik őket a kijutásban, amelyekben föl kell használni a héten tanult technikákat, ahol szembe kell nézni a kényszereikkel, vagy a szorongásaikkal. Tehát itt megint az van, hogy élmények útján gyakorolják a technikákat, és néznek szembe a saját félelmeikkel, nehézségeikkel, és annyi még a különbség a rendes szabadulószobás játékokhoz képest, hogy itt a terapeuták is bent vannak. Tehát látjuk, hogy a gyerekek hogyan kommunikálnak egymással, hogyan próbálják meg oldani azt az adott szituációt, hogyan néznek szembe a saját problémájukkal, és akár egy bátorító modellt is tud nyújtani a terapeuta bent.
Gondolom az egyénenként változó, hogy kinek mennyi időre van szüksége a gyógyuláshoz, de egyébként mennyi időre van szüksége mondjuk egy szorongó gyereknek, hogy azt kezelje?
Hát ebből általánosságot nem lemondhatunk, mert mindenki más élettörténettel, erősségekkel érkezik. Gyakorlatilag inkább azt hangsúlyoznám, hogy ugye ez a program, amit mi tudunk nyújtani, ez egy ilyen lendületet tud adni a változáshoz, tehát amikor ezt így elsajátítják, ezt követően azért nagyon sok gyermeknek szüksége van még arra, hogy egyéni terápia keretében ezeket a technikákat majd egyénre szabják, gyakoroltassák, illetve egyéb dolgokkal is foglalkozzanak a terápia során, hiszen nagyon ritka a tiszta korkép, tehát nagyon sokszor komorbidan fönnállnak még egyéb problémák.
A szorongást egyébként le lehet küzdeni, vagy egy életen át kíséri a gyereket, az embert?
Az zéró toleranciára nem törekszünk, tehát nem az a cél, hogy kiírtsuk a szorongást, hanem az a cél, hogy megtanuljanak megküzdeni, tehát legyen érezzék a kompetenciaérzést, tudják irányítani a saját szorongásukat, és akkor ez az érzés, hogyha ez kialakul bennük, az már önmagában csökkenti a szorongást. És egyébként tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy aki szorongásra hajlamos, az végig hajlamos lesz a szorongásra, viszont nem lesz funkciórontó, nem fog szenvedésnyomást okozni, amikor ő már kézben tudja tartani.
Mennyire dolgoznak teltházal, és ezt azért kérdezem, mert Magyarországon sokszor még azt úgy kezelik, ha mondjuk pszichológushoz kell fordulni, tehát sokan ezt még szégyenként kezelik, vagy nem nagyon mernek, vagy nem akarnak, mert nem akarják a családi szennyest kiteregetni.
Igen, mondjuk ebben szerintem már van egy változás, tehát hogy mi már azért azt tapasztaljuk, itt közel 20-25 éve, hogy azért ebben már van nyitás, tehát most már egyre többen mernek szakemberhez fordulni. Gyakorlatilag totálisan telt házzal működünk, tehát, hogy minden csoportunk maximálisan fel van töltve, és minden hetünk, de igyekszünk a bejelentkezőknek egy olyan teret biztosítani, amikor nem kell annyira sokat várni, de nyilván ezt előre nem tudjuk megmondani.
Ez fontos volt, hogy egy megújult környezetben várják a családokat?
Igen, mindenképp. Hát ugye pszichés problémákról lévén szó, nagyon sokat számít, hogy milyen környezetben gyógyul az ember, és azt gondolom, hogy ez is hozzáfogadni a változás mértékéhez, illetve nyilván dolgozóként is nagyon jó egy ilyen nagyon szép környezetben dolgozni, de már a klienseink, családjaik is visszajelzik, hogy mennyire jó érzés ide bejönni, és hogy már önmagában az is nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogy nem ez a kórház feeling van, tehát hogy nagyon sok gyerek azért főleg a szorongók közül úgy érkezik hozzánk, hogy eleve van egy ilyen kórháztól való félelme, és a kényszeresek között is van ilyen kényszerrel küzdők között is, és onnantól kezdve, hogy így gyakorlatilag ilyen nagyon családias a környezet, megnyugszanak, és akkor itt sokkal jobban el tudják fogadni a terápiát, mint egy ilyen ridegebb közöttem.
Nagyon örülök, amikor mondta, hogy a tematikus csoportjaik között van az ADHD csoportok, ugye ADHD diagnózisban érintett 8-12 éves fiatalok, és azért, mert hogy ez megosztja a társadalmat, és megosztja a szakmát is, mert hogy valaki azt mondja, hogy ilyen nem létezik, hogy ADHD, valaki meg azt mondja, hogy igen, és erre ugye kezelések, terápiák vannak.
Hát azért a szakmát nem osztja meg olyan szempontból, hogy létezik a hiperaktivitás, az ADHD, mint olyan. Az egy másik kérdés, hogy mikor tudunk hatékonyan beavatkozni, és az a tapasztalás, hogy kicsikortól kezdve, hát nem véletlenül vannak nekünk is 8 és 12 év között ezek a csoportjaink, és itt is ugye az indulatkezelésük, tehát azt próbáljuk meg enyhíteni, illetve kezelni, tehát hogy abban segíteni őket, hogy ők hogyan bánjanak a saját indulataikkal. Tehát nem az ADHD maga fog meggyógyulni ezáltal a tréning által, hanem hogy az ebből fakadó nehézséget tudják jól kontrollálni a saját indulataikat, azért, hogy utána minden napokban ne legyenek nekik ezekből a nehézségeik.
Ez az az időszak, amikor jobban előjön ez? Tehát ez a 8-12 éves fiataloknál?
Nem feltétlenül, hanem hogy ilyenkor van az még, hogy könnyebben, tehát jobban hatnak ezek a viselkedés terápiás technikák, illetve óvodáskorban is, tehát az is nagyon jó, mert nagyon sokan csinálnak óvodásoknak tréningeket, szülőknek, tehát az is nagyon-nagyon hatékony. Mi azért, mert egy ilyen rendszerben működünk, hogy nálunk 8 és 18 év között jöhetnek fiatalok, tehát hogy mi ezért tudjuk ezt. Egyébként úgy van az ADHD-nál, hogy van ilyen mini csoportunk, az 7 és 9 év között van, és van a kicsi ADHD, az pedig 8 és 12 között. De inkább az van, hogy későbbiekben már, hogyha kezeletlen egy ADHD 12 éves korig, utána azért már egyéb problémák is erre sokkal jobban ráépülnek, viselkedészavar, stb., és akkor már sokkal kevésbé hatékony a pszichoterápia.
Mennyi családot, gyereket tudnak egyébként fogadni? Tehát többet, mint korábban?
Nem, tehát ez a 8 főt, minden igen. Héten 8 gyermek vesz részt a csoportjainkban.
És ezt lehet még bővíteni? Kell bővíteni? Vagy ez is már nagyon jó, hogy legalább ennyi gyereknek tudnak segíteni?
Nagyon jó, hogy ez van, kellene, tehát igény van rá. Sokkal több korképben is szívesen gondolkodnánk, tehát hogy az ötlettár megvan, igazából személy, tehát humán erőforrás, hiány van ilyen értelemben, meg nyilván a térterek, szobák, csoportszoba, tehát hogy most erre van lehetőség, de igény lenne sokkal többre.
Azért is kérdezem ezt, mert ugye országszerte nagyon sok helyen megszüntették a pszichiátriás osztályokat, és ugyanakkor az látszik, hogy egyre több fiatalnak van szüksége mondjuk kezelésre, mert valamilyen pszichés viselkedésbeli problémával küzd.
Igen, ez sajnos továbbra is így van. Én azt gondolom, hogy mi egy csepp vagyunk a tengerben, de legalább vagyunk.
Az cél volt, hogy Sávolt Karolina ifjú festőművész alkotásaival díszítsék? Tehát ez is a fiatalok miatt van?
Mindenképpen jó hatással vannak Karolinának a festményei. Karolina volt, aki felkereste a kórházunkat, és felajánlotta a képeit, amiért nagyon-nagyon hálásak voltunk, és utána mesélt is a képek keletkezéséről, és az ilyen nagyon szép, szimbolikus.
Szakembergárda, vannak elegen?
Most ehhez, a jelenlegihez igen. Igen, de ugye mivel nagyon jó lenne bővülni, akár párhuzamosan több csoportot vinni, tehát az álmaimban lenne még nagyon-nagyon sok minden, amit meg lehetne valósítani. De a jelenlegi, tehát azt, amit most csinálunk, igen.
És van rá egyébként reális esély, hogy az álmai megvalósuljanak?
Ezt nem tudom megmondani, szerintem nem, tehát most egyelőre örülünk, hogy ez így van, tehát hogy ennek nagyon sok mindennek kéne ahhoz teljesülnie. Örülünk, hogy ezt sikerül megvalósítani, és reméljük, hogy minél több családhoz el tud jutni a segítségünk.
Hogyha valaki hallja ezt a beszélgetést, és esetleg úgy érzi, hogy szüksége lenne arra mondjuk a gyerekének, hogy bejelentkezzen önökhöz, akkor hol érheti el önöket?
Van egy e-mail címünk, kamaszszakasz@betesda.hu e-mail cím, és erre kellene a szülőnek írnia egy levelet, és akkor erre, hogyha a problémát úgy látjuk, hogy valóban a mi profilunk, akkor adunk egy első interjús időpontot, és akkor az ott elhangzottak függvényében tudjuk őket előjegyezni egy ilyen csoportra. Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy még mindig jobb fordulni szakemberhez, és maximum a szakember megnyugtatja a szülőt, hogy ez rendben van, és életkori sajátosság. Sokkal jobb, ha nem dugjuk a fejünket homokba, hanem akkor inkább kérdezünk, érdeklődünk, és maximum a másik oldalon megnyugtat minket a szakember, hogy nem kell aggódni, és nincsen semmi baj.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Németh Laura klinikai szakpszichológust hallották. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már csak 2 hónap és ismét szűkül a családvédelmi akcióterv egykor legnépszerűbb támogatása a babaváróra jogosultak köre. Azon családok, ahol a feleség már elmúlt 30, de még nem töltötte be a 41. életévét, meglévő várandóság, vagyis a 12. hetet betöltött magzati kor igazolása esetén ez év december 31-ig még jogosultak a támogatott hitelkonstrukcióra. Ez az opció a jövő év első napjától már nem lesz elérhető. A támogatás kör tovább szűkül, tájékoztatta rádiunkat a Duna House. Az MNB adatai szerint a kedvezményes lehetőség 2019. júliusi indulása óta csaknem 2553 milliárd forintnyi támogatott hitel került kihelyezésre. Az idei évben az igénylők 95%-a a 11 milliós maximális összegre nyújtotta be kérelmét, 89%-uk lakásvásárlásra, lakáskorszerűsítésre, felújításra vagy bővítésre költi a szabadon felhasználható kölcsönt, de megduplázódott tavalyhoz képest a banki hitelüket kiváltók aránya is. Az ingyenesen letölthető egészségablak applikációval az idei évre még mintegy 5500 időpont foglalható urológiai vizsgálatra, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Férfi Egészség hónap kapcsán tartott budapesti sajtótájékoztatóján. Rétvári Bence közölte, hogy novemberben 1600, decemberben pedig mintegy 3900 szabad időpont áll rendelkezésre urológiai vizsgálatra, országosan 131 intézményben. Hangsúlyozta, hogy az időpontfoglalás gyors és egyszerű, szinte 3 gombnyomással intézhető az okostelefonra telepített applikáció. Rétvári Bence ismertetése szerint az egészségablakban a legtöbbször a bőrgyógyászati, a fülorgégészeti és a szemészeti szakrendelésekre foglalnak időpontot a felhasználók. Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója a Férfi Egészség hónap kapcsán a prosztatarák okozta megbetegedések megelőzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a prosztatarák idejekorán felismerve teljes mértékben gyógyítható. A betegség jelei ma már egy egyszerű PSA vizsgálattal egy csepp vérből kiszűrhetőek. Ismertetése szerint 50 és 70 éves kor között a férfiaknak évente ajánlott a vizsgálat, ha a családban már előfordul daganatos megbetegedés, akkor pedig már 45 éves kortól. Magyarország történetének 2 legnagyobb diplomáciai rendezvénye, a nyugati világ csúcs találkozói lesznek a héten Budapesten, közölte Kovács Zoltán a magyar EU elnökség operatív feladatainak előkészítéséért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Orbán Viktor miniszterelnök meghívására a nyugati világ vezetői érkeznek hozzánk csütörtökön és pénteken. A budapesti találkozóknak különösen nagy súlya van, mert ez lesz az első alkalom, amikor közvetlenül az amerikai elnökválasztás után a nyugati vezetők tárgyalnak, írta közleményében Kovács Zoltán. Csütörtökön az Európai Politikai Közösség találkozója lesz, amelyre 47 állam és kormányfő és jelentős nemzetközi szervezetek vezetői kaptak meghívást. Pénteken informális EU csúcs házigazdája lesz Magyarország, ahol az Európai Unió mind a 27 tagállama és minden uniós intézmény képviselteti magát. Mindkét eseményen téma Európa biztonsága, különös tekintettel az ukrajnai háborúra, Európa geopolitikai és gazdasági helyzete és az Európára nehezedő migrációs nyomás.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ismerlek. jól benned lélegzem már. Hozzád láncolt száz illattal minden nyár. Mennyi szép közös emlék szólt a rozészínű égboltról. Egy bőrönben minden felhő elfért. Voltunk már távol, kár volt minden percért. Amit még veled átélnék, nekem nem csak egy álomkép. Ma szabadabb vagyok veled, mert ez az ég, amiénk. Velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj. Így jött néhány nagy csend, és elvesztettünk párszor majdnem mindent. Múltunk tengerek ringadták, ezer év örömét hívják. Most szabadabb vagyok veled, mert ez az ég, amiénk. Velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szív. Től a száj, jöhet bármi a végén, lesz akadály még száz. Szívem része vagy drága hazám. Mert ez az ég, ami ég, velünk sír, ha muszáj, ha közös szavakat kap a szívtől a száj, jöhet bármi a
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. A vegyszerek bevezetésével elért eredmények látványa sokakat elragadtatott a mezőgazdaságban. A hozamok robbanásszerűen megnőttek, kezdetben a talaj egészséges volt, a vegyszeres műtrágyák okozta károk alig voltak észrevehetőek. A kártevők nem alakítottak ki ellenállást a vegyszerekkel szemben. A technológia az egész világon elterjedt, mivel a mezőgazdaság forradalmasításának tartották. Persze napjainkban, amikor észlelték, hogy a hagyományos gazdálkodási módszerek számos problémával járnak, beleértve a rákot, mint betegséget, a környezetszennyezést, a talaj és a víz minőségének romlását, egyre inkább a biogazdálkodás, vagy más néven ökológiai organikus gazdálkodás felé tolta el az irányt. Dr. Gál Tamás agrármérnök elmondása szerint a biogazdálkodás olyan technika, amely a növények termesztését és az állatok tartását természetes módon végzi. Ez a folyamat biológiai anyagok felhasználásával, a szintetikus anyagok elkerülése mellett a talaj termékenységének és ökológiai egyensúlyának fenntartása érdekében történik, ezáltal minimalizálva a szennyezést és a pazarlást.
Kezdjük azzal, hogy ez a biogazdálkodás, ez egy gyűjtő fogalom. Ez jelentheti azt, hogy valaki nem használ mesterséges, ipari úton előállított vegyszereket, és egyfajta környezetkímélő gazdálkodást szeretne folytatni. Ez még nem föltétlenül lesz föntartható, vagy nem föltétlenül lesz környezeti szempontból különösebben kedvező, inkább csak semleges. Ugye az, hogy ökológiai gazdálkodás, az ennél már egy szűkebb fogalom, hogy ökológikus, ugye ez azt jelenti, hogy ez a természeti rendszerben megújuló gazdálkodási forma, ami lehet, hogy mondjuk adott esetben kisebb hozamokat ígér, vagy beletartozik az is, hogy sokkal inkább összefonódik az emberi tevékenység az adott természetnek a valódi eredeti természetes ökoszisztémájával, tehát nagyobb ráutaltságot igényel mondjuk a madarakra, hasznos rovarokra, sünökre és egyéb olyan élőlényekre, amik segítik ugye az ökológiai gazdálkodás folytató embernek a munkáját. De mondom, magyar nyelvben a kettő egy kicsit összefonódik, van átfedés és nem teljesen világosak a határok. Ugye van még egy néhány ilyen rokonfogalom, ami ide kapcsolódik, és szintén ilyen félreértések és keveredések vannak, ugye többek között ezek közül az egyik a permakultúra, az is végülis a biogazdálkodáson belül egyfajta irány, amikor már valóban egyfajta szinte önműködésre képes kerti ökoszisztémát alakítanak ki, ami erdőhöz vagy réthez hasonló elemekből áll, tehát nem egy ilyen vegytiszta és steril, precízen kapált kiskertet kell elképzelni, hanem a maga módján ugyanúgy szép, és ugyanúgy tudatosan berendezett, de sokkal inkább egy ilyen természeti tájhoz hasonló, de termést, gyümölcsöt és zöldséget produkáló életközösség.
Maradjunk a laikusoknál, ha én mondjuk biokertet szeretnék kialakítani, akkor mik a legfontosabb szempontok, milyen szabályokat kell betartanom?
Legelső teendő az, hogy elfelejtjük azokat a berögződéseinket, amiket a vegyszeres korszakban tapasztaltunk. Ugye kártevők azok voltak, vannak és lesznek, de a szemléletmódunkat kell elsősorban megváltoztatni. Ugye az, hogy megjelenik például a levéltető egy gyümölcsfán, az nem egy óriási nagy csapás, ami ellen ne lehetne védekezni, viszont amit megszoktunk ugye a kemikáliák használatánál, hogy lepermetezem, és aztán már rögtön ott vannak az elpusztult kis állatok. Ugye a biogazdálkodás esetében ez a legritkább eset, hogy létezne olyan szer, aminek ennyire drasztikus lenne a hatása. Tehát ugye ilyenkor először az elménket kell, én azt szoktam mondani, fölkészíteni arra, hogy ez egy kíméletesebb, egészségesebb, de sokkal lassabban hatáskifejtő módszer. Másik dolog, amire föl kell készülnünk, ugye, hogy a hagyományos mezőgazdasági művelés, illetve a hagyományos kertművelés, az nagyon sok esetben az okokat nem tudja kezelni, vagy nem arra fekteti a hangsúlyt, hanem inkább következményeket kezel. Hogyha valaki eredményesen szeretne otthon biokertészkedni, akkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni arra, hogy földerítsük az esetleges problémáknak az okait, és azokat kezeljük, hogy mire gondolok. Ugye egy egészséges, jó kondicionált, jó erőben levő növény, az sokkal ellenállóbb lesz, mind a gombákkal szemben, mind a bakteriális fertőzésekkel szemben, mind a kártevők pusztításával szemben. És ezért nekünk az a célunk, hogy a növényeket tegyük erőssé. Hogyha már kialakul valamilyen probléma, valamilyen betegség, vagy valamilyen kártevőnek a túlzott elszaporodása, akkor az igazából már nem a probléma oka, az már csak egy következmény inkább sok esetben. És hogyha biokertészkedésről van szó, akkor természetesen ott is előfordul, hogy felszaporodik valamilyen fajta kártevő, de mind a mellett, hogy azokat a kártevőket szeretnénk előzni, vagy gyéríteni, mind a mellett próbáljuk a növényt is egészségesebbé tenni, lehetőleg természetes módszerekkel.
De régen nem használtak ennyi vegyszert, mert én emlékszem, hogy a nagymamám elővette egy vödröt, felengedte vízzel, és mosószappant tett bele, és ezzel a keverékkel lemosta a növényeket. Egyébként én is szoktam ezt használni, és a legtöbb esetben egyébként, ha nem annyira fertőzött a növény, akkor be is válik. Szóval akkor lehet azt mondani, hogy nagyanyáink, dédnagyanyáink inkább biokertészkedést folytattak?
Egyféle szempontból igen. Ugye valóban mondjuk ezelőtt egy ilyen 50-60 évvel ezelőtt az otthoni kertek azok nagyon sok esetben mondjuk azt mondhatjuk, hogy biokertek voltak. A mai biogazdálkodás egy kicsit más sok esetben, hiszen a régi szép időkben, ahogy mondani szokták, voltak olyan betegségek, kártevők, amik egészen egyszerűen ismeretlenek voltak Magyarországon. Elég, ha csak a monéliára gondolunk, ugye ez is egy néhány évtized alatt terjedt el annyira, ez a gombabetegség, hogy szinte az összes csonthéjast azt fertőzi és nagymértékbe károsítja. Régen ugye ezzel nem igazán volt probléma. Ugyanúgy, ahogy most megjelent egy néhány új özönkártevő, dísznövényeket károsítók közül mondjuk a puszpánglegyet lehetne kiemelni, haszonnövényeket károsítók közül ez a vándorpoloska, vagy népszerű nevén büdösbogár, ugye, ami a paradicsomtól a zöld babonát oly sok mindent tönkretesz a szivogatásával, ugye ezek a nagyszüleink idejében még nem igazán voltak ismeretesek. Tehát az, hogy nem használtak vegyszert, az is egyfajta biogazdálkodás, de a mai biogazdálkodás az lehet, hogy ugyanúgy permetez, és ugyanúgy van neki egy nagyon is tudatos növényvédelmi mechanizmusa, de ami mégis különlegessé teszi, hogy ez nem az ipartól függ, nem készen kapható kemikáliákon alapul, hanem sokkal inkább megújuló és természetes növényi kivonatokban, vagy akár mechanikai módszerekben. Tehát ez egy naív elképzelés lenne, hogy ma ugyanúgy működik az, hogy én kiültetem a paradicsomot, két hónapban egyszer meglocsolom, mert a nagymamámnál ez még működött, és aztán csak szedem le róla a termést. Tehát ennél egy kicsit komplexebb munkára van szükség ahhoz, hogy eredményesen tudjunk termelni.
Hogyan védekezhetünk akkor úgy a kertünkben, hogy ne kémiai szereket használjunk, ugyanakkor hatásosak is legyünk? Milyen praktikák vannak?
Ugye ez a hagyományos, mondjuk úgy konvencionális gazdálkodásban is ismert dolog, ugye a lemosó permetezés például. Ugye biokertészetben vannak olyan anyagok, amiket a hagyományos gazdálkodásból is ismerünk, mint például a kénnek a használata, ugye ez is egy vegyi anyag, de mondjuk azt, hogy természetes eredetű, ez egy megtűrt dolog a biokertészetben is. Viszont például ezektől a taglózó vagy felszívódó rovarölőszerektől általában tartózkodnak a biogazdálkodásban. Mégis van egy-kettő, amit akár gazdaboltban meg lehet vásárolni, és mégis hatásos. Ezek közül egy ilyen újdonság, ami egy néhány évtizede van csak gyakorlatban használva, ezek a baktériumtoxinon alapuló permetszerek, ugye főleg a Bacillus thuringiensis különböző törzsei, ezek eredetileg az almaféléknek a kukacosodásáért felelős molykártevők ellen vetették be. Hát ugye egyfajta biotechnológia révén ugye egyre több fajta törzsét fedezi fel ennek a baktériumnak, ami most már másfajta lárvákat is tud gyéríteni. Ugye ebben az az érdekes, hogy a gyümölcs nem válik mérgezővé, nem károsodnak a katicabogarak, nem károsodnak a madarak, mi se mérgeződünk le, viszont magát a kártevőt lárva alakban azt megbetegíti ez a fajta baktérium. Tehát ez nem teljesen erőszakmentes, de mégis környezeti szempontból kevésbé káros módszer. Aztán ki lehet emelni egy néhány növényi eredetű alapanyagot, amit a biokertészeti növénytermesztésben lehet használni. Ugye egyik ezek közül mondjuk a nímolaj, ez egy indiai fának az olaja. Nagyon érdekes a hatásmechanizmusa. Egyrészt van neki egy kártevő gyérítő hatása, tehát például a levéltetveknek a számát azt már csökkenti a kipermetezés után. Aztán van egy táplálkozás megszakító hatása, tehát az ott maradt populáció, ott maradt kártevő egyedeknek a táplálkozása, az hát mondjuk úgy elmegy az étvágyuk. Illetve bizonyos rovaroknál van neki egyéb ilyen hormonális vagy kitinszintézis gátló hatása is. Ezek még nagymértékben föltérképezés alatt álló dolgok, tehát a tudomány ezeknek a működését azt még vizsgálja, de tapasztalatból tudjuk, hogy eredményes és működik. Ugye ezzel is, mint minden permetszernél, legyen az bio vagy nem bio, ugyanúgy be kell tartani az előírásokat, tehát nem szabad többet használni belőle, mint amennyi elő van írva. Ugye, mivel olajról van szó, akár égést tud okozni a növényeken, de hogyha helyesen adagoljuk, akkor sem a méhekben, sem más hasznos élő szervezetekben nem teszünk kárt, de a kártevőket előzhetjük a kertből. Ugye hasonló ilyen egzotikusabb tájakról behozott olajszerű szer, a karandzsaolaj, ezt azért még jóval kevesebben ismerik Magyarországon, de külföldön már ezt is a nímolajhoz hasonlóan használják, vagy akár azzal keverve használják. Akkor egy kicsit így a történeti múltba visszatekintve, Magyarországon is használtak egy olyan szert, amit egyszerűen faforgásként neveztek, és ezt lehetett kapni régen gazdaboltokban, ez egy trópusi növénynek, a kvassziának a forgácsa. Hát végül ez is egy növény, egy biopermesszer volt, ma már ezt nem forgalmazzák egyébként. Illetve van még egy olyan szer, narancsfaolaj, ezt is be lehet szerezni a legtöbb gazdaboltban. Ennek is nagyon érdekes a hatásmechanizmusa, ez végképp nem mérgező, hiszen ugye az általunk fogyasztott narancsnak a héjából sajtolják ki ezt az olajat, abból nyerik ki. Viszont, amikor ez érintkezik mondjuk egy szúrószívó kártevőnek, például egy levéltetőnek a bőrfelületével, akkor ugye nagyon erős vízzel vonó hatása van, és gyakorlatilag kiszárítja ezeket a kártevő egyedeket. De hogy visszatérjünk egyébként a problémá okainak a kezelésére, ugye biogazdálkodásban, a növényvédelemben egy kiemelten fontos dolog, ez a növénykondicionálás. Ez azt jelenti, hogy a növényeket erőteljesebbé, egészségesebbé és a stressz hatásokkal ellenállóbbá akarjuk tenni. Ugye a stressz hatás lehet egy kártevő levegőnek a felszaporodása, és tesztlátás lehet egy hirtelen jött hőmérsékletváltozás, akár túl meleg, akár túl hideg, csapadékviszonyoknak a kedvezőtlenségét, minden szélsőség, ugye ugyanúgy lehet stresszhatás, tehát egy túl magas talajvízszint, vagy éppen egy túl alacsony szárazság egyaránt okozhat problémákat. Ugye, hogyha mi szeretnénk a növényeinket egészségesebbé, ellenállóbbá tenni, akkor ugye biokertészetben ezek a kondicionáló szerek tudnak nekünk segítséget adni. Ezeknek egy részét házilag is el tudjuk készíteni. Viszonylag közismert példa, hogy a csalánléből készített ázalék, ugye ez egy erjesztett, fermentált dolog, kicsit kellemetlen a szaga, ezért mondjuk ilyen sűrűn lakott helyeken lehet, hogy nem célszerű, hogyha gyakran alkalmazzuk, de ugyanúgy például a fekete nadájtőnek a levele sikeresen alkalmazható bodzájét szokták még használni, és számtalan más gyógynövénynek, vagy a főzött kivonata, vagy pedig mondjuk úgy, hogy erjesztett ázaléka, az a növényeink immunrendszerét azt erősíti, adott esetben szinte egy műtrágyahoz hasonló növekedés gyorsítóként tud funkcionálni, pont a csalán az olyan sok nitrogén tartalmaz, hogy látványosan tudja a növényeknek a növekedését erősíteni. Aztán ugye más kondicionáló szerek, ugye egyre jobban terjednek ezek a komposzták, komposzt kivonatok, tehát nem csak a szilárd komposztnak a kijuttatása, hanem az abból készült különböző leveknek a kijuttatása, illetve itt meg lehet említeni magát a komposztot. Ugye a biokertészet nagyon sokszor mondják, hogy a sikeres biokert alapja az maga a komposztálás. Tehát egyrészt van egy szerves anyag egyensúlya az ilyen kertben, tehát hogy nem távolítunk el többet, mint amennyit visszajuttatnánk, hanem amit mondjuk összegerebézünk, falombot, ami keletkezik, kerti zöld hulladék, ágacskák, kerti szemét, gondolok ezzel a gyomnövényszárakra, haszonnövények maradványaira. Ezeket, hogyha komposztáljuk, akkor így nagyon értékes szerves trágyához jutunk, amit ugye vissza lehet juttatni a kertbe. Megint egy érdekes eltérés a régi gyakorlathoz képest, hogy még régen a komposztot szintén mindig csak beleásták a talajban, vagy akár bele is szántották. Ugye a mondjuk úgy korszerű biogazdálkodásban kicsit preferáltabb gyakorlat, hogy lehet, hogy dolgozunk is be a talajba, de a talaj felszínre is terítünk ebből. Ugyanis a komposzt az nem csak szerves anyag és nem csak tápanyag, de egy nagyon élő mikroközösség van benne. A talajnak ez az élő közösséget, ezt úgy hívják sokszor, hogy edafon. Ebben gombák, baktériumok és mindenféle kisebb méretű élőlény bele tartozik, amik igazából nagyon hasznosak a talaj élet szempontjából. Hogyha mi ezeket túl mélyre beássuk, akkor ezeknek a létszáma vissza fog esni, hiszen ők természetes körülmények között a talajnak a felső, mondjuk úgy egy ásónyom mélységnek a fele rétegben laknak. Hogyha nem ássuk be, hanem esetleg csak sekélyen belegerebjézzük a talajba ezt a komposztot, vagy csak ráterítjük a tetejére, akkor ezek nem fulladnak meg a mély talajrétegben, hanem ott fönt továbbra is szaporodnak, illetve a csapadék és a talajalakó élőnyek, például girisztáknak a munkájával, a szükséges tápanyag az úgyis be fog kerülni kellő mélységbe, tehát nekünk nem kell mindenképpen beásnunk. Ugye kondicionálásnak egy másik területe, ugye ezek a bakteriológiai készítmények, többféle ilyen is létezik most már. Ezek megint nem azon alapulnak, hogy elűzik a kártevőket a kertből, hanem a növényeinket teszik ellenállóbbá. Többek között egy Japánból származott szer az, amit nagyon sokan használnak kiskertekben is, de nagyobb gazdaságokban is. Szintén azt lehet mondani, hogy mint a béres csepp, ugye a növényeknek ez is az immunrendszerét, ellenálló képességét fokozza, javítja a talajéletet, tehát viszonylag sokféle módszer lehetőség adott a kertészkedők számára.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a biogazdálkodásról hallhattak.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A télkupár egén megéltem, hogy elengedtem a félelem kezét. Elment a fájdalom talán, köszönden nem emlékszem. Holnap még visszanézhet a függőrésem. Nem kell máshol, táncolnom még itt csak azt a nem. Nem kell máshol, ez nem.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatott napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. Majd azt is táncnak fogjuk nevezni, és majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet. Ma tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevetni. Vízben nyúlnak a fények, a végüket fogjuk a parton. Minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatott napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak, és